Legyen nektek is békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg a lekciót, amit írva található Sámuel próféta első könyvében, a 12. fejezetben, a 16. verstől a 25. versig. Foglaljon helyet a gyülekezet. Hallgassuk meg Istenünk igéjét Sámuel próféta első könyvéből, 12. fejezetből, 16. verstől a 25. versig. Álljatok most ide, és lássátok meg, hogy milyen nagy tetteket visz véghez előttetek az Úr. Most a búzaaratás ideje van. Én az Úrhoz kiáltok, mire ő mennydörgést és esőt fog adni. Ti pedig ismerjétek el, és lássátok be, hogy milyen nagy a ti gonoszságotok az Úr szemében, amit elkövettetek, amikor királyt kértetek magatoknak. És az Úrhoz kiáltott Sámuel, az Úr pedig mennydörgést és esőt adott azon a napon. Ekkor nagy félelem fogta el a népet az Úr miatt és Sámuel miatt. És így szólt az egész nép Sámuelhez. Imádkozzál szolgáidért Istenedhez az Úrhoz, hogy ne halljunk meg, mert minden vétkünket tetéztük azzal a gonoszsággal, hogy királyt kértünk magunknak. Akkor ezt mondta Sámuel a népnek. Ne féljetek! Ti ugyan elkövettétek mindezt a rosszat, de azért ne térjetek el az Úrtól, hanem szolgáljatok az Úrnak teljes szívből. Ne térjetek el, hogy a semmiket kövessétek, amelyek tehetetlenek, és nem tudnak megmenteni, mert semmik azok. Hiszen nem veti el az Úr a saját népét az ő nagy nevéért, mert tetszett az Úrnak, hogy a saját népévé tegyen benneteket. Tőlem is távol legyen, hogy vétkezzem az Úr ellen, és ne imádkozzam többé értetek. Sőt, inkább tanítalak majd benneteket a jó és egyenes útra. Csak féljétek az Urat, és szolgáljátok őt híven, teljes szívből, mert lássátok csak meg, milyen nagy tetteket vitt véghez rajtatok. Ha azonban mégis gonoszul éltek, elvesztek királyotokkal együtt. Hallottuk Istenünk igéjét, most pedig imádkozzunk, hogy szívünkbe fogadjuk üzenetét. Mennyi atyánk, látod, hogy milyen nehéz a hit útján járni és megmaradni, és amit elkezdtünk lélekben, oly sokszor testben akarjuk befejezni. Adj nekünk lelki vezetést. Add, hogy láthassuk a te akaratodat, jeleidet és csodáidat életünkön, és közben megerősödjön a mi szívünk, amikor elbizonytalanodunk, amikor kétségek vannak bennünk, amikor nem találjuk a helyes utat, elveszítjük a helyes arányt életünkben, a hitet felcseréljük a bizalmatlansággal, amikor döntéseket hozunk nélküled, mert nem tudunk várni reált. Add meg nekünk, hogy most veled való találkozásban, és a veled való élő együttlétben, ami szívünk és életünk gyógyuljon. Kérjük, hogy vedd le rólunk a terheinket, mert mindnyájan talán megfáradtunk az úton, mindnyájan talán elcsüggettünk. Adj nekünk örömöt, a veled való találkozás örömét, újítsd meg lelkünket, értelmünket és egész falunkat, hogy megerősödve a hitben, valóban veled együtt folytassuk tovább életünk útját. Így kérjük tehát, szenteld meg igédet közöttünk. Amen. Kedves testvérek, Istenünk igéje, amelynek alapján a mai napon az ő üzenetét hirdetni kívánunk közöttetek, írva található Pál apostolnak a Galatákhoz írt levelében, a 3. fejezetben, a 3. verstől az 5. versig. Ennyire esztelenek vagytok? Amit lélekben kezdtetek el, most testben akarjátok befejezni? Hiába tapasztaltatok ilyen nagy dolgokat? Ha így volna, valóban hiába. De hát az, aki a lelket adja nektek, és hatalmas erőkkel munkálkodik közöttetek, vajon a törvény cselekedetei, vagy a hit igéjének hallása által teszi-e ezt? Eddig Istenünk igéje. Kedves testvérek, Ószövetség és Új Szövetség egymásnak részei, és egymásnak élő eleven folytatása. Így tekinthetünk most a Sámuel könyvére és a Galatákhoz írt levélre is, mint egy egészre, egy egységre. És próbálom az üzenetét Sámuel könyvének párhuzamba állítani Pál apostol szavaival, amit a Galatákhoz ír. Mi történik Sámuel könyvében, és miről hallhattunk? Egy olyan időszak jött el Izrael életében, amikor királyt akartak, mert ők is ugyanolyan királyt akartak, és ugyanúgy akartak nép lenni, mint a környezetükben élő népek. És ők is azt szerették volna, hogy legyen nekik királyuk, és a király előttük menjen, ő vezesse őket, hogyha háborúról van szó, ő hozzon döntéseket, mert az okot Isten mondja ki Sámuel prófétának, elveszítették a bizalmukat, és megutálták az Istent. Hogy ennek a bizalomvesztésnek milyen alapvető gyökerei vannak és okai, az az ember személyiségében, az ember lelkületében rejlik, mert az ember mindig könnyebben bízik abban, amit lát, és mindig nagyobb biztonságban érzi magát egy olyan személy jelenlétében, akit vezetőként választott, mint a láthatatlan Isten kezében. Azért, hogy az egyensúlyt fenntartsam, azért az Isten nem csak láthatatlan volt, hanem láthatóvá is vált az ő népe előtt. Egyrészt láthatatlan az az Isten, akit követ Izrael népe, mert nem láthatják úgymond naponként, nem láthatják az ő csodáit és jeleit sem, hanem időnként adott jeleket, csodákat, szabadításokat az ő népe számára. Egyébként pedig választott a nép közül mindig olyan szemét, akin keresztül az ő útmutatásait és tanácsát kinyilvánította. Ez a bírák korszaka volt, közvetlenül a királyság korszakát megelőző időszak. Előtte pedig ugye a proféták, gondoljunk Mózesre, mint a legnagyobb profétára a proféták közül, akinek ugye az életén keresztül és szavain keresztül megkapták az Isten vezetését. Már akkor Mózessel szemben is, és Áronnal szemben is lázadt, többször lázadt a nép. Ugyanúgy láthatjuk később a bírák korszakában is, hogy a bírák korszakában is többször elfordult Isten népe, és nem akart az Úr útján járni. Újból és újból felvetődik ez a gondolat a Szentírásban, hogy elfelejtették az Istent. Most egy kicsit ezt a gondolatot szeretném körbejárni, hogy mit jelent elfelejteni az Istent. Egy képet szeretnék idehozni, hogyha van egy város, és már pedig sok nagy város volt már a történelemben, amely hatalmas volt, dicsőséges volt, olyan pompázatos volt, hogyha beléptek az emberek, akkor tátva maradt a szájuk, és az a város az egész környéket védelme alatt tartotta, de láthatjuk a történelmi atlaszokból, vagy a régészeti beszámolókból, hogy hol vannak ma ezek a városok. Hol vannak ma ezek a városok, és sok nagy város, amit ma a régészek ugye felfedeztek, hol vannak? A homok alatt. Eltűntek a múlt mezején, és már nem találtuk meg őket, hallottunk róluk, könyvekben, vagy leírásokban, de nem tudtuk már, hogy hol vannak, és aztán elindultak tudós emberek, és megkeresték őket, és ha megtalálták, akkor kiásták őket. Hogy kezdődött ez a folyamat? Hát talán úgy, hogy ugye elnéptelenedtek ezek a városok, vagy valami katasztrófa történt, vagy az emberek más vidékre költöztek. Sok minden lehet az oka annak, hogy egy város romlása hogyan kezdődik el, De az, hogy abszolút elveszíti a fizikai láthatóságát, egy nagyon egyszerű folyamat eredménye, amely hosszú időn át tart. Ez pedig az, hogy a sivatagi szél homokkal telíti be, és egyre több réteget húz rá. És egyre nagyobb lesz az a homok és az a réteg, és végül már a föld alatt lesz, és az emberek járnak rajta, és azt sem tudják, hogy min járnak. Most lélekben ezt a képet alkalmazzuk az Istennel való kapcsolatunkra. És hogyha az Istennel való kapcsolatunkat egy erős várhoz, egy erős bástyához hasonlíthatjuk, akkor fölismerhetjük benne azt a lehetőséget, és azt az erőt, hogy mi az Istennel való kapcsolatunkkal az élő Istent megszólíthatjuk, az ő igéjét megérthetjük, de hogyha elhanyagoljuk ezt a belső kapcsolatot, és hogyha nem törődünk vele, akkor most egy képpel szeretnék élni, a lélek homokja lassan elfedi, és elfelejtjük. Pedig lehet, hogy hatalmas és csodálatos dolgokat éltünk át. A Szentírásban az a szó, amely a héber nyelven kifejezi a felejtést, az gondolatában és értelmében hordozza az elhanyagolást. Valaki a dolgában hanyag módon viselkedik. Hanyagul végzi a feladatát. Elhanyagolja az Istent. Hogyha ennél a képnél vagyunk, elhanyagolom az Isten, nem törődöm vele. Így már talán közelebb vagyunk, hogy ez a hétköznapi történet, ez számtalanszor, és az évek hosszú során megtörtént velünk, hogy azt mondtuk így, úgy, amúgy, külső körülményektől vezetve, vagy belső körülményeinktől vezetve, ám most erre nincsen idő. És még sokféle mondatot. Amit összetudnánk gyűjteni abba az egy gondolatba, hogy elhanyagolom mind magamat, mind pedig az Istennel való kapcsolatomat. Na most akkor, amikor Izrael népe is elhanyagolta, és elfelejtette úgymond, és a felejtést ezért hoztam így, mert ez a felejtés nem egy pillanat alatt történt, hanem egy folyamat része. És amikor eljut oda a folyamat, hogy végül az emberek oly mértékben elbizonytalanodnak, hogy már nem érzik az Istennel való kapcsolatuk erejét, biztonságát, és nem tudnak vele élni, akkor szükségük van valamire vagy valakire, amiben helyezik a bizalmukat. Izrael népe életében ez volt a király. Legyen nekünk is király. Isten pedig világosan látta, hogy itt mélyebbről indul a probléma, nem arról van szó, hogy Sámuelt már nem szeretnék vezető, hanem arról van szó, hogy a nép életében eljött az elszakadás ideje. Most vannak dolgok, amiről sokat beszélünk, és vannak dolgok, amikről pedig keveset. És mind a kettő baj. Amikor valamiről túl sokat beszélünk, és már úgymond a könyökünkön jön ki, az nem jó. Mert akkor azért nem figyelünk. Ha valamiről pedig túl keveset beszélünk, ott meg az a probléma, hogy nem veszük észre, hogy mi történik velünk, mert senki nem mondta ki, és senki nem hívta rá a figyelmet. És miközben beszélünk valamiről túl sokat, közben lehet, hogy a lényeges dolgot nem említettük meg, ami által megoldhatnánk a problémánkat. Isten azonban elkezd beszélni a lényeges dolgokról Izrael életében, és Sámuelen keresztül kezdi ezt meg, megengedi, hogy választanak királyt, sőt, maga Isten szólítja föl Sámuelt, és vezeti oda Saulhoz. Isten választja ki áttételesen az ő királyukat a nép kívánságára, de mégis elmondja a népnek először is, hogy mivel jár az, hogyha királyt választotok, mi lesz annak a következménye, másodszorban pedig világosan elmondja, hogy azzal, hogy királyt választottatok, védkeztetek ellenem. Mit láthatunk ebből? Azt láthatjuk, hogy vannak döntések, amelyeket meghozunk Isten nélkül. Isten pedig engedélyt ad. Rendben. Még talán segít is nekünk, hogy megtaláljuk, úgymond a döntéseink által azt az utat, amelyen járnunk kell. Mert itt is az van, választott a királyt, de tudniuk kellett, hogy mivel jár az, hogyha fejük fölött egy király uralkodik, és felsorolja Isten a nép előtt, hogy milyen jogokkal fog élni ez a király, és számotokra ez mit fog jelenteni, harba kell majd vonulni, különböző sarcokat kell majd megfizetni. A nép pedig azt mondja, rendben, ezt vállaljuk. Ennek fényében adta meg tehát Izrael számára a királyt Isten. Azonban van egy másik pont, ahol viszont gyógyulásra van szükségük. Mégpedig az alapvető problémára Isten gyógyulást akar adni, mert rendben, hogy ti ezt döntöttétek, Isten megengedte, hogy király legyen, de mi az alapvető gond? A felejtés, az Istenbe vetett bizalom, a hit, hajótörés szenvedett már az életükben. Ennek bűnét próbálja Sámuel, mikor már ő úgymond leadja tisztét, és abba hagyja a bíráskodást, hiszen lesz királya a népnek, és ő háttérbe vonul. Ezt hozza a középpontba, és a nép számára elmondja, hogy ti gonoszságot tettetek. Milyen érdekes. Elmondjuk, hogy valami rossz, de mégis ott marad. És nem veszi el Sámuel. A nép sem akarja, hogy ne legyen királyuk. Ott marad a kettő együtt. Valamiről tudunk, hogy rossz, Isten előtt nem kedves, de mégis megmaradunk benne. Ez annyira modern. Mert a modern ember sokszor így él. És a mindenkori ember is így él ezzel a kettősségével. De mit mond Sámuel? A nép meglátja a bűnét, és belátja, hogy rosszat tett. De most már késő. Nem mondhatja azt a királynak, hogy most már ne legyél király, ha megválasztottunk. Nem mehetünk oda-vissza, mintha már semmi nem történne, ugye ismerős az életünkben is. Most már nem csinálhatunk úgy, mintha nem úgy lett volna, mint ahogy lett. És az életünkben sem tudunk sokszor visszamenni, és újra gombolni az akot, pedig legszívesebben visszamennénk. Nem egyet tudunk megbánni azt, amit tettünk, mint ahogy megbánta Izrael népe is. Vétkeztünk és tetéztük még a vétkünket azzal a gonoszsággal, hogy királyt választottunk. És ekkor jön, úgymond az Istentől jövő megoldás. Viselitek a következményeket, de engem kövessetek, mondja az Úr. Ne féljetek! Ti ugyan elkövettétek mindazt a rosszat, de azért ne térjetek el az Úrtól, hanem szolgáljatok az Úrnak teljes szívből. Tehát Isten végső soron nem azért haragszik, mert királyt akartak. És a megoldás sem abban adja, hanem abban, hogy térjenek vissza hozzá. És ezt sokszor szoktuk alkalmazni az életben, mindenféle élethelyzetben. Nehéz élethelyzetben, vagy elrontottad? Tudsz rajta változtatni? Szeretnél rajta változtatni? Vannak dolgok, amelyeken tudok. Megbánom. De valahogy a dolgok mégis mennek a maguk útján. És félek, hogy mi lesz tovább. Mert valaki megmondja, hogy én is látom, hogy ezen az úton bizony sok szenvedés, fáradtság, kísértésem lesz, nem leszek boldog. De mégis látom most, hogy máshogy kellene élnem. Akkor mit mond Isten? Bíz bennem. Engem szeres. Igazán. Hogy folytatja Sámuel? Ne térjetek el, hogy a semmiket kövessétek, amelyek tehetetlenek, és nem tudnak megmenteni, mert semmik azok. A semmiről beszél. A semmikről. Izrael népe életében minduntalan visszatér az, hogy különböző isteneket imádnak. Most hogyan kapcsolódhat ez a mi történetünkhöz? Mi ugye, hát általában nem szoktunk már olyan isteneket állítani, mint amit akkor állítottak. Astartét és Baált, és különböző istenszobrokat. És ezeket az isteneket, bálványokat és hamis reménységeket nevezi az Isten semminek. Hiába való dolgoknak. Viszont, hogyha ezt végig gondoljuk, akkor megtalálhatjuk az analógiát a mi életünkre és a modern ember életére vonatkozóan is, hogy ugyanúgy megvan a ma emberének is a kísértése arra, hogy amikor úgymond ebbe a lelki állapotban, amiben most itt Izrael népe, a felejtés és a különböző bizalmatlanság, bizonytalanságok között is választ magának valamilyen vezetőt, akkor közben valamilyen vezérgondolatot, egy vezérelvet a világban az életéhez, közben elveszíti végileg az Istennel való kapcsolatát, és a bizalmát ezen keresztül a semmikhez ragasztja, vagy a semmihez. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy Isten minden esetben kinyilvánítja az ő akaratát akkor, hogyha az ember az ő hitét olyannak adja, ami nem méltó rá. Ezért tiltakozik Isten mindig a bálványokkal szemben. Ezért dönti le a bálványokat. Mit jelent a bálvány? Más szóval? Hamis istenkép. Tehetetlen, hamis istenkép. Amelynek áldoztak régen az emberek, akár még a gyermekeiket is feláldozták, vagyonukat is feláldozták, az életüket is feláldozták érte, csak hogy elnyerjék a jó tetszését. Amit tehát lélekben elkezdünk, azt közben testben fejezzük be, amiről Galata levél ír, és elveszítjük mindannak a helyes egyensúlyát, amire elindultunk, és az Istennel való kapcsolatunkat. És erre mondhatná valaki, hogy na és? Hát nem egy olyan nagy tragédia. Viszont a Szentírás meg pont azt mondja, hogy ez a legnagyobb tragédia, ami történhet az emberre. Ma is vannak istenképek. Ma is vannak az emberek, az ő fejükben, lelkükben hordoznak Istenről alkotott fogalmakat és elképzeléseket, amelyekre nem mondhatjuk ki egyértelműen azt, hogy rossz. Minden esetben vannak helytelen istenképek és Istenről alkotott képek. Azonban azt mindig figyelembe kell vennünk, hogy az Istent lélekben és igazságban kell imádni, és mindig arra törekszik az Isten is, hogy őt helyesen imádjuk, őt helyesen ismerjük meg, és ő hozzá ragaszkodjunk. Mire hívom föl a figyelmet? Arra, hogy itt Izrael életében is az a legalapvetőbb probléma, hogy az Isten kép elkezdett romlani az életükben. Egyre mélyebb szintekre süllyedt. Mint ahogy ma is láthatjuk, hogy az emberek elképzelései, gondolatai az Istenről egyre inkább elhalványulnak, egyre kevesebbet látnak belőle, egyre kevesebbet értenek belőle, sokat beszélünk róla, ugye? És sokszor kevesebbet értünk belőle. És itt pedig arról van szó, hogy az Isten azt mondja, hogy gyertek hozzá. Mit jelent ez? Az embernek ott kell hagynia a semmit. És ez jelen esetben azt jelenti a saját elképzelésemet is, a saját hiába való gondolkodásomat is abba kell hagynom. És legyen ismét helye, ideje bennem, és az én életemben annak, hogy a valódi Istennel való, az élő Istennel való kapcsolatomat megerősítsem. És miért nehéz ez? Mert látszólag azt mondanánk, hát ez lenne a legkönnyebb. Azért nehéz, mert az ember belekapaszkodik a semmibe, vagyis azokba a dolgokba, amelytől hamis biztonságát várja. És ez nem érdekli az embert, hogy ez kevés. az nem érdekli az embert, esetleg ez nem valódi. Mi érdekli az ember? Megvédek. Közelemben van. Jó, hogy itt van, és így éltem már 10 évet, és legalább biztonságban érzem magam. De ha ezt is valaki elveszi tőlem, akkor semmim nem marad. Isten pedig ezt a félelmet akarja feloldani. Azzal, hogy azt mondja, engem féljetek. Ennek pedig az ellentét párja az, hogy az ember mindentől fél. És ragaszkodik, kapaszkodik, próbálja az életét megtartani. Ehelyett pedig azt mondja, Isten, bízzatok bennem, és engem féljetek, vagyis ez a félelem egyfajta bizalmat jelent, Istennek a helyes látását és a hatalmát. Mi kellett ahhoz, hogy ez a nép ezt az üzenetet a szíve mélyére tegye? Mert ez lehetett volna egy szó, amit kimondunk, de nincsen utána semmi, mert az embernek egyik fülén bemegy, a másikon pedig kimegy. Akkor történt meg ez, amikor Sámuel által előre elmondott csoda és jel megtörténik. Amikor látják az esőt, és amikor mennydörög az ég, akkor azt mondják, igen. Láttuk az Isten csodáját és jelét. És akkor itt mindjárt két dologról szeretnék beszélni, hogy a csoda egyrészt segít, másrészt pedig nem. Jézusnál is látjuk, mennyi csodát tett. Mégis voltak olyanok, akik nem hittek benne. Míg voltak olyanok, akik hittek ő benne, és élő hitre jutottak a csoda látásán vagy megtapasztalásán keresztül. De ez is egy kettős dolog. Mert a csoda megnyitja az ember életét a befogadásra, utána azonban megint jön úgymond a lélek homokja, és megint elfedi azt. És ezt a folyamatot kell, hogy megértsük a saját életünkre vonatkozóan is, hogy a mi életünk hasonlatos ehhez a lelki képhez. Nekünk újból és újból tiszta fényre van szükségünk, isteni megtapasztalásokra. Nem tudunk élni a múltból, nem tudunk élni a tegnapból, hanem ma tudunk csak élni az Istenből. Ma tudunk élni az ő szavából és megtapasztalásából. Nem tudunk élni a múlt csodáiból sem, hanem ma kell egyrészt megtapasztalnunk és látnunk az ő csodáit. Nem tudom, emlékszik a gyülekezet arra a példára, amikor van egy szerzetes, és ott hagyja az ő mestere, és mondvá, hogy ő már felkészült a lelki életre. És csak egy ruhácskája van, amit kitesz száradni, de megeszik a rágcsálók a ruháját. És utána kezdődik az ő problémája. Hogy akkor vesz egy macskát, hogy a rágcsálókat félre elriaszta, és utána már, amikor macskát lett, akkor tejre van szüksége, amikor tejre van szüksége, akkor már egy tehenet kell venni, amikor már tehene van, akkor már egy szántóföldet kell venni, de ha szántóföldje van, akkor meg kell művelni, és hogyha már meg kell művelni, akkor embereket kell foglalkoztatni, és ha emberekkel kell foglalkozni, utána már kell, hogy vegyek egy feleséget magamnak, aki az embereket irányítja. Most ez a kis példázat arról szól, hogy ugyanígy az embernek a problémái egyre inkább növekednek. De egy pontból indult ki. És hogyha ezt az egy pontot nem oldom meg, akkor így fognak az én életemben a rétegek egymásra pakolódni, és a végén már eljutottam ugye nagyon messzire a lényektől, a megoldástól. Na ez az, amiről Pál apostol így beszél, hogy amit lélekben kezdtünk el, azt ne testben fejezzük be, mert különben egymásra rakjuk ezeket a rétegeket. Nem tudom, érthetően. Nem lelki módon járunk, és nem lelki módon viselkedünk. A lelkiekhez nem lelki dolgokat teszünk, hanem testben próbáljuk azt megoldani, akkor ugyanígy mennek egymásra az életünkben is a rétegek. És most nem lehet egy prédikáció célja az, hogy ezt minden tekintetben kifejtsem, de arra viszont felhívás, hogy mindenki gondolja át a saját életét. Mert lehet, hogy mi a felszínnel foglalkozunk, és nagyon sok esetben a felszínt szeretnénk megoldani, Isten pedig mélyre megy, és azt mondja, ás mélyre, a velem való kapcsolat élő valóságát kért, és akkor én megmutatom a mozgatórugókat. Akkor én ott oldom meg a problémádat, ahol a valódi megoldást kapsz rá. és akkor lelepleződnek az úgymond semmik, az egymásra rakódott rétegek. És akkor szabaddá válik az ember arra a nagy titokra, amiről a Galata levél is ír, hogy Krisztusban van a mi megigazulásunk. Tudjuk, hogy az ember nem a törvény cselekedetei alapján igazul meg, hanem a Krisztus Jézusba vetett hit által. Ezért mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hitben. Na, itt jön a lényegi pont. Hát ezért beszélünk mi olyan sokat a Krisztusba vetett hitről, hogy miért fontos az, hogy higgyünk Krisztusba. Miért fontos? Mert ha nem tudjuk, hogy miért fontos, de túl sokat beszélünk róla, akkor jön a homok. Tudom. Igen, Izrael népe is sok mindent tudott. Ha felkeltették hirtelen az ágyáról, akkor is tudta, hogy egy az Úr, egy az Isten. És el tudta mondani a hitvallását. De azon túl nem tudott mélyebb szintre menni. Miért fontos tehát, hogy mi Jézus Krisztusban higgyünk? Hogy ő vele legyen élő kapcsolatunk, és az ő lelke lakozzék bennünk? Hát ugyanezért fontos. Mert akkor elveszítettük a lelki látásunkat. Akkor vakok vagyunk. Akkor egy Istenben hiszünk, egy Isten képben, amely bennünk él, de Krisztus nélkülözi az ő jelenlétét és valóságát és erejét. De az az Isten kép, amiben mi hiszünk, most nagyon, lehet, hogy nagyon kemény lesz, amit mondok, de az tehetetlen. Mert nem az élő Isten. Hanem hittem valakiben, vagy valamiben, amit én összeraktam magamnak, de az nem élő Isten. Míg amikor én Jézus Krisztusban hiszek, akkor az élő Istenben vetem az én bizodalmamat, mert Krisztus azt mondta, aki engem lát, látta az atyát. Aki bennem hisz, az az atyában hisz. Ezért értékes nekünk a vele való kapcsolat. Erre hívja föl tehát Isten igéje a mai napon a figyelmet. És arra, hogy ószövetségi példán keresztül is, hogy a jó és az egyenes úton járjunk, ami ilyen értelemben számunkra Krisztus. Azt mondja Krisztus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Aki engem követ, ugye az eljut az örökké való atyához. Aki engem követ, nem járhat sötétségben, hanem világosságban fog járni. Én vagyok a világ világossága, mondja Krisztus. Ezt nem azért mondja, hogy nagy dolgokat mondjon magáról, hanem azért, hogy az emberek felismerjék a lehetőséget, más lehetőségek között, és elhalványodjon a semmi, és a lényeg, az érték a középpontba kerüljön. És most mit kell akkor tennünk? Föltehetnénk a kérdést. Igazából egyrésztől semmit, mert nem cselekedetek által tartatunk meg. Másrésztől pedig sokat. Mert meg kell tanulnunk a hitnek látásmódját, meg kell tanulnunk újból a bizalmunkat odaadni Istennek, ez nem is olyan egyszerű sokszor. Újból úgymond az bennünk eltemetett Isten országát felfedezni, és megtalálni a belső kapcsolatot az Istennel. Hogy történik ez? Úgy történik, hogy egyszerűen odaadom, és megszólítom az Istent, és odaadom önmagamat. Tudom, hogy ezt is már oly sokszor elmondtuk, vagy túl sokat beszélünk erről, de mégis ez az egyedüli út. Ha az Isten lélek, akkor ő olyanokat keres, akik lélekben és igazságban imádják őt. Mi pedig lelkek vagyunk testben. És abban az igazságban imádhatjuk őt, hogy fölismerjük, hogy ő az igaz, mi pedig itt az ószövetségi történethez hasonlóan elismerjük, hogy igen rosszat tettünk. De hozzád jövünk. Krisztusban pedig ott van a feloldás. Krisztus meghalt értünk, hogy életünk legyen ő benne, és hasonlatosak legyünk az Istennek fiaihoz, hasonlatosak legyünk mi, és azok legyünk, Istennek fiai legyünk, és Krisztus ábrázata kiábrázolódjék a mi életünkben. Én kívánom ezt, hogy ezen a belső lelki úton, ezen a tusakodáson, és ezekben a döntésekben mi tudatosak legyünk. Mert ha nem beszélünk róla, nem tudunk róla. Amiről nem tudunk, akkor ott úgy vétjük el az irányt, hogy nem is tudtuk, hogy van más irány. Ha már beszélünk róla, ha tudunk róla, akkor megvan a lehetőségünk a döntésre. Ezért hirdettetik az evangélium. Adja meg Isten, hogy így legyen élő Istenünk. És amit lélekben elkezdtünk, ne testben fejezzük be, hanem az Isten fiában való hitben. És Jézus Krisztusban legyen a mi megigazulásunk. Amen. Imádkozzunk, imádság közben pedig csendes percet tartunk, majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Add meg Istenünk, hogy ne felejtsünk el téged. Ne viselkedjünk hanyag módon. Ne hanyagoljuk el a veled való kapcsolatot, minden mást előrébb helyezve. Az Isten felejtés hiába valósága sok problémát szül, és szült már eddig is az emberek életében, és a mi életünkben is. Ha ezt meglátjuk és felismerjük, és ezen keresztül megtalálhatjuk a jó utat, akkor végezd ezt el bennünk, mert ezt egyedül te tudod elvégezni szívünkben. Látod kettősségeinket, amikor rossz úton járunk, rosszat döntöttünk, rosszul döntöttünk, és már nem lehet visszamenni a kezdőpontba, és teljesen újat kezdeni. De te ígéred nekünk, hogy velünk leszel, hogyha mi hozzád ragaszkodunk, ha mi megbánjuk mindazt, amit rosszul tettünk, gondoltunk és szóltunk, és az életünk hiába valóságát eléd hozzuk. Így hozzuk eléd, tehát lelkünket, egész valónkat. Tudván azt, hogy te nem személyválogató Isten vagy. Aki így szólsz hozzánk, ne félj, mert megváltottalak neveden, hívtalak téged, enyém vagy. Céljainkat, vágyainkat, mulasztásainkat, mindent eléd hozunk, és a te kezedbe tesszük le most életünket. Add meg, hogy meg tudjunk pihenni, és megnyugodjunk, mert a legnagyobb dolog, amely megtarthatja életünket, most történik meg. Hadd, hogy láthassuk, hogy nincs értelme aggódni és félni, ha benned van a mi reménységünk. Hadd, hogy tudjuk legyőzni tehát minden akadályt, tudjuk legyőzni a körülöttünk és szívünkben levő félelmeket, és most ezt az egyszerű gondolatot hazavinni. Jó benned hinni és rád bízni az életünket. És ezt lelked által végezd is el mindnyájunkban. Kérünk a gyászolókért, akik elveszítették szeretteiket. Te légy az ő vigasztalójuk, gyógyíts betegeinket, a fájdalmak között élőket. És légy mindnyájunkkal, testi-lelki nyomorúságban levőkkel. Légy a mi pásztorunk és vezetőnk, te légy a mi királyunk. Most pedig hallgasd meg egyéni kéréseinket. Amen. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy meghallgatod imádságainkat. Adj nekünk jelét és bizonyságát, hogy velünk vagy életünk útján. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük Istenünk áldását. Féljétek az Urat, és szolgáljátok őt teljes szívből. Amen. Áldozunk.